Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Légy, iratkozzatok fel. A mostani vendégünk, vagy vendégem Dévényi István, akit az öt című műsorról, a könnyűzenei tanácsról és a magyar kormányoldali propagandáról szeretnék kérdezni. Szia István, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Hello, sziasztok, és nyilván én köszönöm a lehetőséget.
Van ez a... Hát kezdjük az öt című műsorra, ahogy azt láttam a kötött fogás alatti kommentekben, hogy az emberek ezt sokan sérelmezték ezt, és egyfajta ilyen árulásként értékelték, hogy te nem mentél át igazából, azt nem tudjuk, hogy most átmentél-e, vagy csak ott is műsort vezetsz, majd mindjárt ezt elmondtad. De még annyit elmondok erről az öt című műsorról, hogy ez tulajdonképpen ugye van egy ilyen, az első, azt hiszem, Németországban volt ez a Sieben Tage, Sieben Köpfe, az volt a címe, hogy hét nap, hét fej, vagy hét ember című tévéműsor, ami egy ilyen véleményműsor, ami a heti aktuális történésekre reagál, és ugye ennek volt a heti hetes volt, aztán volt, amit te vezettél, a szabadfogás, az nagyon népszerű műsor volt, ugye a Hír TV-n, arról beszéltünk egy régebbi interjúban, és akkor most is megy egy pár ilyen műsor a YouTube-on és televízió csatornákon is. Megnéztem a nézettségeket, a YouTube nézettségeket tudtam megnézni, hogy amik most mennek, abból az öt az olyan 100-110 ezeres nézettsége van, vagy annyit produkál, aztán a kötött fogás az olyan 45-55 ezer környékén, van a Szabad Sajtóklub, ami Gulyás Balázs vezet, az 20-30 ezer néző egy-egy adást, és van még, ugye, a kormány oldalon van a Politikai Hobbista és a Sajtóklub, amik televízión is mennek, ugye az öt is, az is megy televízión, és azok olyan 50 ezer körül állnak. Tehát ez az öt, ez egy nagyon nézett műsornak tűnik, legalábbis YouTube-on az biztos, hogy így van. Azt szerettem volna elmondani, hogy én nagyon szerettem a kötött fogást, mert az egy ilyen nagyon civil jellegű műsor, ahol ugye teljesen kötetlenül beszélgetnek emberek, akiknek nem kell a nézettséggel foglalkozniuk, nem kapnak ezért fizetést, ugye csintalankonok, és változó, ilyen rotálódó vendégek is vannak benne. Az öt című műsorban pedig állandó vendégek vannak, ugye Konok Péter történész, van a Gábor alapító, a második reformk alapítója, Ceglédi Zoltán, politikai elemző, és Hont András újságíró, valamint ötödikként ugye a műsorvezető, amin Lampi Ágnest váltottad most el, ugye Dévényi István. Régebben szerepeltél ebben a műsorban vendégként is. Na, először azt szeretném megkérdezni, hogy megkerestek ezzel téged, vagy te szeretted volna ezt a műsort elvállalni, vagy csinálni, vezetni?
Hát megkerestek.
Aha.
Mert én el voltam a kötött fogásban, én nagyon szerettem egyébként, szerettem, meg most is szerettem, meg pont ezért, amit mondtál, hogy annyira kötetlen az egész történet. Ugye az, hogy nem egy televíziós produkcióról van szó, hanem csak YouTube-os megjelenés, ez meglehetős szabadságot ad az embernek, és ez nagyon élvezhető műfaj. Játszik az ilyen beszélgetéseket, úgyhogy én azt bírtam. És hát ott is ugye végül is stabil vendégek voltak, Konok Csintalan, Pörzse, Sándor, aki vezeti, ha nem ő vezeti, akkor én vezettem általában, akkor beugrottam helyette, meg a Reichert János, aki így most bejött, illetve most, hogy én vagyok, most a Balogh Gábor, aki szerintem nagyon jó választás, mert nagyon okos fiatal emberről van szó. Én nagyon bírtam, Flaszterban szerepelt már többször, és mindig nagyon szerettem, amiket mondott meg, ahogyan mondta, úgyhogy az egy jó választás volt.
Én is bírtam.
Hát nekem nem volt ilyen törekvésem, hogy én a hagyományos televízióba keveredjek megint, de amikor meg van egy ilyen lehetőség, akkor az azt gondolom, hogy ezt meg kár lenne kihagyni.
Hmm.
Akár hogyan is, mert már tudom, hogy minden internet, meg YouTube, meg mit tudom én, de akár hogyan is, még mindig a televíziónak azért súlya meg ereje van. És én nézője voltam ennek, rendszeres nézője voltam az ötnek, és hát pont ezért, amikor jött a lehetőség, akkor az egy nagyon izgalmas kihívásnak tűnt, hogy visszatérni a klasszikus stúdió körülmények közé, úgy, ahogy a szabadfogást felvettük is, egy nagy tévénél dolgozni, az, amit a produkció erejéig is, az mindenképpen egy szakmailag az egy izgalmas kihívás, meg jó munka is egyben lesz, majd túl lesz a kezdeti visszarázódási időszakon, ami még kicsit elsőre nagyon tartott, második már annyira, és remélem, most, hogy csütörtökön felveszünk, a harmadik alatt már nem lesz bennem. Csak nehéz egyébként megtalálni az egyensúlyt a klasszikus tévé meg a YouTube között, mert a YouTube-on, tehát a kötött fogásban bátran elengedheted magad is, mondhatsz, amit csak eszedbe jön. Itt is, tehát hogy nem így tartalmilag van probléma, itt is azt mondasz, amit akarsz, formailag más a történet, és akkor az egy kicsit még azt úgy meg kell találni azt a egészséges középvonalat, hogy mi az, ami még belefér, de én vagyok, mert nyilván azért hívtak, hogy én legyek, nem is, hogy magamat adjam, hogy ez ilyen elcsépelt amerikai akárminek is tűnik, de hogy hát nyilván ezért hívtak, de hogy mi az, ami még belefér, de nem annyira YouTube-os, hogy az zavaró legyen egy klasszikus televíziós műsorban.
Ez nekem is nehéznek tűnik, bocs, hogy tehát tényleg egyrészt azért is, hogy ugye szerintem egy picit itt a műsorvezető egy picit jobban, inkább háttérben van, mint a kötött fogásban például. Ott ugye gyakorlatilag te aktív részese voltál ott ennek a vitának vagy beszélgetésnek. Én úgy láttam, hogy itt egy picit, most ebben lehet, hogy ezen majd változtatni fogsz te, hogy, és amiatt is, hogy ezek ugye ez a négy ember, akivel együtt vagy, ez mind nagyon ilyen erős egyéniség, és nagyon megosztó is egyébként, meg sok mindenben nagyon más a véleményük, nem igazán lehet őket ilyen egy oldalra besorolni, ez biztos, hogy ilyen koncepció is ebben a műsorban, de hogy például neked ezzel volt-e problémád, mert sok ember őket nagyon nehezen, vagy nagyon megosztja az embereket, ezek például Hont András, Ceglédi, Konok is nagyon megosztó, ezt biztosan tudom. Neked ez...
Ezeknek a műsoroknak ez a alapkoncepciója, hogy ugye az ötnek hát nem előzménye, de mondjuk valamennyire mintaadója az pont, hogy a szabadfogás volt, ugye annak far vizén nőtt ki az öt, de hogy ott is, a szabadfogásban is az volt a lényeg, hogy erős személyiségek legyenek, és megosztó személyiségek legyenek, mert hogy a nézők azt szeretik, hogyha a szereplők közül van olyan, aki ezt tudnak kötődni, és valaki tudnak, hát majd azt mondtam, hogy utálni, de nyilván nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy valakivel meg tudnak úgy haragudni valakire. Azért már megint olyanok mondok, amiket én nem így gondolok, és már megint okoskodik, mert akkor van két erős érzelem, és akkor az mind a kettő köti a produkcióhoz, és úgyhogy szerintem ennek ilyennek kell lennie, hogy hát erős emberek legyenek, mert nyilván az nem árt, hogyha okosnak is megvan véleményük a világról. És a műsorvezetői szerep az igen, az teljesen más. Pont ezen gondolkodtam egyébként most így a második felvétel után, hogy a kötött fogásban már fizikailag is nagyon közelülünk egymáshoz, ezért például az ilyen kis odaszúrások, meg beszólogatások, meg a kis mikroviták, azok sokkal jobban érvényesülnek, mint egy ilyen stúdió körülmények között felvett produkcióban. Úgyhogy tehát ez is más, mint a kötött fogás, az inkább a személyesebb talán. Tehát ott azt érzed, bár nem tudom, mert ugye én nem tudom olyan szemmel nézni, mint hogyha nem ott ülnék, meg nem is fogom tudni olyan szemmel nézni, hogy ott a néző talán azt érezheti, mintha ő is ott ülne az asztalnál, pont ezért. Még azt is hallja, hogyha pörzse sípcsonton rúg engem, hogy ezt nem kéne. Nincs ilyen, de hogy na értem. Most a stúdió körülmények között ez nincs, sterilebb a dolog, és akkor ez talán ez a legnehezebb, hogy oké, sterilebb, de mégis legyen egy ilyen kötetlenebb, beszélgetősebb folyása a műsornak, úgyhogy na, kíváncsi vagyok én magam is, hogy fog ez sikerülni. Na,
Tehát
kés.
2021 óta megy ez a műsor, ha jól emlékszem, és a műsorvezető, te mit szeretnél ezen? Van valamilyen ötleted, amin változtatni szeretnél? Mert ugye követed régóta, gondolom van egyfajta ilyen kritikai élen, és nézted ezt. Mi az, ami a te szereped, a műsorvezető szerepén változtatnál, vagy ami újdonságot szeretnél te ebbe hozni?
Én nem gondolom, tehát
Nem?
engem azért keres, de hát engem azért kerestek meg, hogy egy kicsit legyen olyan gondolom, mint amilyen volt a szabadfogás is, amilyen most a kötött fogás. Csak mondom, az elején már mondtam, és ezt nem akarom ismételni, hogy ebben meg kell találni az egyensúlyt, hogy lehet, tehát nem lehet annyira lazáskodni például. Meg valóban más a műsorvezetői szerep. De hogy egy ilyen kicsit olyan dungcsizósabb, beszélgetősebb legyen, meglátjuk.
Aha,
Amit, hogy
értem.
meglátjuk, mert hát meg fogjuk látni, ez hülyeség volt, most egy kis bizonytalankodónak tűnt. Hát az, hogy igen, hogy a műsor, hogy műsorvezetőként vegyek részt azért a vitában, de nem annyira, mint a kötött fogásban. Tehát itt nem lehet azt megtenni, hogy most én magam is tartok egy 5 perces politikai monológot, mert ez nem az a
Kár.
történet.
Mert én arra gondoltam egyébként, hogy lehet, hogy ugye Lampi Ágnes vezette ezt a műsort, hogy esetleg, én hallottam olyat másoktól, hogy ő nem kezeli elég jól ezeket az abolátlan arcokat, mint például a Hont, és akkor kell valami erősebb kezű műsorvezető oda, adott esetben mondjuk te, mint egy férfi, aki ezt így jobban rendbe tudja rakni így az adásmenetet. De akkor lehet, hogy ezt csak én gondolom így.
Hát nem tudom. Tehát nem, mert most tudom, hogy most valamit kéne mondani, de egyrészt én teljesen jól el voltam az öttel úgy is, hogy az Ági vezette, hogy most engem miért hívtak, azt én tudom, azért, hogy egy kicsit olyan legyen, mint hát, amit most itt hosszasan megbeszéltünk. De hogy ez, ebben én nem látom a kritikáját a történetnek inkább, mármint az előzményeknek inkább, az van benne, hogy most próbáljunk egy valami picit más irányt. Szóval, hogy hát Hont Andrást is, de pont ez a lényeg, hogy az erős, most nem kell Hont Andrásra kihegyezni, az erős karaktereket terelgetni, az nyilván nem könnyű feladat. De hát ez ahol meg ez a lényeg, most erős karakteret nélkül meg nincs ilyen műsor. Tehát ez volt a szabadfogásban is, tehát hogy ott is azért az első adásra készültünk, és akkor így kérdezték, hogy mi lesz ez az egész, mert ugye nem volt ilyen, hát a heti értes volt, de az azért meg más volt ez a történet, és akkor felsoroltam a részvevőket, akkor mindenki ilyen, tehát körülbelül úgy nézett rá, mint egy végső stádiumos daganatos betegre, hogy na, most neked véged lesz, öcsém. Tehát, hogy ilyen arcokkal azért összekerülni. Aztán,
Igen.
aztán kialakulnak a dolgok. Tehát a szereplők is összecsiszolódnak, mondjuk itt ez már megtörtént, tehát most nekem kell összecsiszolódnom velük, meg nekik velem. Szerintem jó lesz. Én most így ebben a második adásban már voltak olyan, nem csak pillanatok, hanem hosszabb időszakok is, amikor jól éreztem magam. Érdekelt a vita. Még az egy kicsit nehéz, hogy mindig minden kérdésről nekem is van véleményem, de hát ugye ez ebben a műsor koncepcióban az off topic, mármint vagy a műsorvezetőnek a hosszas politikai fejtegetése.
A heti hetesben is, a szabadfogásban is, vagy kötött fogásban is volt egy időszak, amikor hívtatok vendéget, aki teljesen egy ilyen ellentétes oldalról, ugye mondjuk úgy, hogy kormánypárti, tehát mondjuk a Jeszi az volt elég sokáig állandó vendég a műsorban, meg a Imre, Motoros Imike, elfelejtettem.
A Mészáros Imre volt, igen, a
Mészáros Imre,
Goly-motoros.
így van. Ez nem működött, vagy ennek mi lett vége?
Hát ő a kötött fogásból volt egyetlen egyszer. Hát
Egyszer csak?
Aha, én úgy emlékszem, hogy egyszer. Hát ha kétszer, akkor két. Én tényleg egyre emlékszem, amikor fekvő támaszkodnom kellett vele, hogy egyáltalán elindulhasson a felvétel. Mert akkor volt még az az időszaka, hogy
Ja, hogy
nem
ez a
tudom,
kötött fogásban ez már nem volt. Aha.
Ez a kötött fogás volt, a szabadfogásban nem volt. Tehát a szabadfogásban nem nagyon jöttek fideszes vendégek, meg ugye ott a génap után a Simicska médiában szerepelni az a főben járó bűnnek számított. Tehát ezt nem is lehetett elkövetni. Nem is hagyták, hogy elkövessék ezt a bűnt a fideszesek, és nem is akarták elkövetni, hogy az nyilvánvaló volt, hogy oda nem jöhetnek. Mi ugye próbáltunk hívni mindenféle fideszes vendéget, mert az volt az ötlet, hogy szélső baltól, aki a konok lett volna, szélső jobbik, aki valamilyen jobbikos, még akkor ugye Törzse volt, vagy előtte a Gaudi, de hogy fideszesek nem jöttek. És azért a Mészáros Imre, mint önálló entitás, aki így közéletileg, politikailag nem kötődött a Fideszhez, viszont véleményében meg markánsan támogatta, ő szállt be, és akkor lett egy ilyen ellenpontja a történetnek.
Aha, oké, akkor láttam, jól emlékeztem.
Most is lehetne ilyeneket csinálni, meg a kötött fogásba szoktunk, ugye, hogy korábban hívtunk. A Sklapszki Fruzsina is elég sokszor szerepelt a műsorban. És egyetlen egy baj van, hogy ezek a viták most nagyon, hát vagy nem is most, korábban rettenetesen megritkultak, hogy az egymással nem azonos oldalon lévő megmondó embereket össze ereszték. Ha visszagondolok, hát volt egy időszak, amikor szinte nem is volt egyáltalán ilyen lehetőség, vagy nem is nagyon voltak ilyen produkciók. Most már azért vannak, mint hogy ilyen téren lenne egy kis enyhülés, csak amikor a nagy csaták meg harcok után emberek így összekerülnek szemtől szembe egymással, akik online felületen vagy print médiában megvívták a személyes küzdelmüket, és mondjuk csúnyákat gondoltak meg, mondtak a másikról, akkor azért felszakadnak sebek. És hát akkor egy kicsit úgy félre tudnak menni ezek a viták, hogy ennyi finoman fogalmazva. Aztán lesz valami, de például én voltam a csatban, ugye ez is az ATV-nek produkciója, az Egri Viktor vezet, és én a Jeszenszkivel, akivel nekem ilyen személyes sérelmeim vannak egyébként. De úgy voltam, hogy a Pesti tévébe, vagy a Hír tévébe nem mennék el a műsorába, vagy olyan műsorba, hogy én vele vitatkozzak, mert még van egy pár ilyen ember, de ez egy külső helyszín, úgymond, vagy egy független helyszín, próbáljuk meg. És akkor az első, mikor egyszer össze szerkesztődtünk, akkor még ez érezhető volt, de másodjára úgy mentem, hogy hát most próbáljunk meg beszélgetni.
Aha.
És én gondolom, hogy ebben a második csatban egyébként, ahol az Ábrahám Róbert volt az ő úgymond társa, mellettem pedig Gulyás Balázs ült, hogy ott ez így sikerült is,
elég
tehát
jó
hogy
volt.
Eljutottunk olyan, hogy
Igen,
persze
elég
ugye
jó volt. Elég visszafogott volt.
Hogy a nézőknek a kemény magja az úgy ítélte meg, hogy ott volt a lehetőség, oda lehetett volna csapni, meg felmosni velük a padlót, meg le kellett volna nyomni őket, tehát könyörgöm, ez egy vita, tehát az milyen, tehát mit jelent egy vitát megnyerni, nem? Meg mit jelent egy vitába felmosni a másik alpadot? Az, hogyha én elkezdek vadul propagandistázni, meg O1-gézni, attól baromira nem leszünk előrébb. És hogy arra viszonylag kevesen figyeltek fel, hogy addig-addig beszélgettünk, időnként tényleg egészen normális hangulatban, légkörben, hogy például eljutottunk oda, hogy amikor a Varga Juditról volt szó, és a Völner-idől volt szó, akkor én szóba hoztam azt, hogy a Völner az nem politikai következménye a történetnek, az büntetőjogi következménye. Politikai következménye az lenne, hogyha a Varga Judit azt mondaná, hogyha az én minisztériumban közvetlenül az irányításom alatti szinten ilyen dolgok megtörténhettek, akkor én úgy gondolom, és úgy értékelem, hogy nem vagyok alkalmas ennek a intézménynek a vezetésére, vagy ha alkalmas vagyok, akkor is, hogy ez megtörténhetett, azért nekem felelősséget kell vállalnom. És erre a Jeszenszky és az Ábrahám is azt mondta egy idő után, hogy jó, oké, ebben végül is igazad van. Na most ilyenekből kéne sok, nem? Na, abból kéne, hogy az meg te hülye köcsök propagandista, és azért úristen, Orbán segében keresed a geoládát, tehát nem, mert most ez nem úgy kerül. Te nyilván van a közönségnek egy része, aki meg vért akar.
Aha.
De azért, mert fel... Tehát azért, de még azt is meg tudom érteni, mert ugye annyira felgyűltek itt most már az indulatok, amik nem hogy csillapítva lennének, hanem folyamatosan egyre magasabb szinten vannak hevítve. Hogy hát egyszerűen nem tudják az emberek ezeket a közéleti politikai feszültségeket hol levezetni. Ha látnak egy jó veszekedős műsort, ahol frankon kiborult valamelyik figura, akkor az jó. Ott akkor meg volt az ilyen.
Ez érdekes, mert én már nem bírom ezeket nézni egyébként. Egyrészt, mert ilyen partalan vitákkal nem akarom tölteni az időt, hogy ilyen üvöltözéseket nézzek. Sajnos ez a csapnál, ez gyakran előfordult, még az Egri Viktor előtt egyébként, hogy ott ilyen üvöltözésbe fulladt, és egyszerűen nem tudtak témáról témára lépni. Úgyhogy, hát nem tudom, de egyébként az öt műsorra is kapcsolatban sokszor ez megvan, vagy vád, ez a vád, hogy ez egy ilyen Fidesz simogató műsor, ugye, ami nem tudom, hogy ez milyen perspektívából nézve van így, de mondjuk valóban...
Ugye ez ugyanaz. Ja, valóban. Na várjál, mert most lett volna érdekes, amit mondani akarsz, én meg rosszul közbevágtam. Valóban.
Tehát, hogyha végig, ha hallgatom így, mik a fő top kommenteknek a, hogy mondjam, így a lényeg, akkor általában az van, hogy Orbán az egy zseni, nagyformátumú politikus, brilliáns, sakjátékos, szivatja ezt az ellenzéket lentről fel, balról, jobbra. Az EU az genyózik velünk, nem adja ide a megérdemelt pénzt, ugye ilyen nyomorult, vízfejű EU bürokraták döntenek olyan dolgokról, amikhez közük sincsen. Az ellenzék alkalmatlan, melegedni járnak be meg, hogy felvegyék a busás fizetésüket, kivéve a mi hazánk, mert azoknak azért vannak ilyen innovatív gondolatai, amiket aztán a Fidesz el is lop. Tehát, hogyha mondjuk ezeket nézem,
De most melyik műsorra beszélünk?
Vagy ez melyik műsor?
Ez melyik műsor foglaltad össze így?
Hát ezt az ötben én nagyon sok ilyet hallottam.
Ja, hát nem tudom. Én meg azt gondolom, hogy akkor téged is megfertőzött már a korszellem ilyen szempontból nézőként, és én azzal én magam is találkozom, hogyha ez a szekértáboros dolog, ez egy kicsit elcsépeltnek tűnik, de hát ez van. Hogy ha az a véleményem is valami olyasmit írok, vagy mondok, ami az én követőimnek, ami egy népes tábor, amit mégiscsak amit 8-10 ezer ember a Facebookon, aki figyeli, hogy én mit művelek, ami egybevág azzal, amit ők gondolnak, akkor jó, akkor nyugalom van. Akkor béke van. Abban a pillanatban, hogy valami olyasmit írok, ami nem egyezik az ő véleményükkel, mert hogy én meg nem tartom magam semmelyik tábor tagjának, mert hogy még csak szimpatizásának se igazából, hogy nincs kivel szimpatizálni. Tehát én most ezt így tudom nem középről, hanem kívülről nézni, ami történik a magyar közéletben, és akkor abban a pillanatban, hogy mondjuk valami a DK-nál nem tetszik, akkor kész. Tehát abban a pillanatban már én a Fidesznek vagyok a legelszántosabb, aki csak azért lépett ki annak idején, és jött el a közmédiától, és az egész 2014 óta tartó tevékenység egy álca volt, hogy kvázi alvó ügynökként most a DK-t sarazza. Tehát, hogy szerintem ez van, hogy ha annyira az emberek annyira a saját igazukat szeretnék viszont látni, viszont hallani, annyira szeretnék, hogy megerősítsék őket, hogy nekik van igazuk, hogy ők látják jól a dolgokat, hogy valami nehezen viselik, hogyha itt valami ütközés van. De én még ezt is meg tudom érteni, és ennek is pont, ez is mind azért van, hogy amiért, mert most gondolj bele, hogy nem kormánypárti magyar állampolgárként, de mivel találkozol? A nagyon durván nyomuló propagandával, és most itt nem arról van szó, hogy mennyien nézik a közmédiának a híradóját, az is egy fontos elem egyébként, hogyha nem is nézik már nagyon sokan, hanem hogyha kilépsz az utcára, ott vannak az óriás plakátok. Ha bekapcsolod a bármilyen rádiót, akkor a MTI által szolgáltatott hírblokk fogja minden órában megszakítani a zenehallgatásodat. Ha veszel egy újságot, tele lesz állami hirdetéssel. Hogyha megkapod a szórólapokat, a leveleket, ha megnézel egy híradót, akkor, és nem a egy irányba akarsz tájékozni, egyfelé akarsz tájékozni, és oda kapcsolsz M1-re, vagy a Hír TV-re, vagy bármi TV2-re, amikor az már nagyon merész, akkor is dől rá. Ha leül két ember beszélgetni, és mondjuk elkezdenek inni, akkor nagyon hamar elő fog kerülni a politika. Tehát olyan szinten szövi át, nem szövi át, már nem is átszövés, hanem keretezte be, sőt, teremtett egy ilyen külön világot, és abban élünk, abban létezünk, hogy ez baromi sok feszültséget szül. És akkor ezért van az, hogy rád haragszanak, hogyha nem azt látják meg, nem azt érzik, hogy most mi egy irányba haladunk, és valamit majd teszünk ezzel a gonosz birodalom ellen. De én azzal szoktam én nyugtatgatni magam, már nem sok sikerrel egyébként, hogy azért ez mégiscsak a hangos felszín, és most a felszín az nem egy negatív jelző, hanem hogy azért aki billentyűzetet ragad meg beszól, mit tudom én, ő azért ahhoz már nagyon mérgesnek kell lenni, meg nagyon dühösnek, meg nyomulni kell folyamatosan a közmédia. Nekem eszembe nem hogy valaki az a kommentárjában. Csak azért, mert haragszom rá, mert más a véleménye. De hogy azért van itt nagyon sok ember, aki nem 0-24-ben ezzel kell, meg fekszik, meg próbál azért valamennyire normálisan élni. Azok is normálisan élnek, akik egyébként haragszanak, csak hogy azért van egy tömeg, akit elérsz, csak nem találkozol velük, és akikkel találkozol, az viszont meglehetősen intenzív élmény tud lenni. Hát ez jó hosszú részlet, nem tudom, mennyire volt ez így követhető, mert ugye onnan indultunk, hogy te is belelátsz valamit ebbe a történetbe, amit én viszont nem látok bele. Én azt látom bele, hogy ez a négy ember, ez megteheti azt, mert van olyan helyzetben, hogy mindentől függetlenül elmondja a véleményét. És
egyébként itt most megcáfolnám magam, bocsánat, hogy tehát én úgy szoktam ezt ellenpróbát, úgy szoktam ilyen ellenpróbát csinálni, hogy például azért, hogyha odafigyelek arra, amit a Ceglédia mond, vagy a Konok, akkor néha gyakran egyetértek velük, néha nem értek egyet velük, néha megint, szóval, hogy nincs egy ilyen konzekvens vonulat ebben, érted? Hanem egyszerűen itt arról van szó, hogy bizonyos kérdésekben ugye nem egyezik velük ugye a véleményünk, és hát ez nem működhet máshogy.
Hát meg azért az alapvetés az, most nem a négy szereplő alapvetését, mert az az övék, és azt én nem venném a bátorságot, hogy most ezt így kijelentsem a nevükbe, de azért gyanítom, hogy valami hasonlót gondolnak ők is, hogy azért a NER az nagyon nem tesz jót a magyar társadalomnak, Magyarországnak se, de a társadalomnak aztán pláne nem, és hogy az nem ártana, hogyha ez nem lenne. Csak oké, és akkor ugye az van, hogy itt van egy vesz, vagy itt egy veszőnek kéne lennie, és lehetne azt mondani, hogy ezzel szemben ott van a, csak ezt nem tudod elmondani, mert nincs ott. És azért ez is egy mekkora frusztráció, nem? Tehát amikor azt látod, hogy nem a Kádár rendje, nem is tudom, hova tolja már a magyar társadalmat mindenféle szinten, visszafelé, sajnos nem előre, hogy ezt látod, és tapasztalod a hétköznapokban, és tudod, hogy ennek baromira nem lesz jó vége, mert hogy így ebből az országban nem nagyon lesz európai erős, valóban erős polgári állam. És aztán meg azt nézed, hogy mi az alternatíva, mi az ajánlat, és az ajánlati oldalon meg körülbelül ugyanolyan arcokat látsz, meg olyan lehetőséget, mint ami a NER-ben van, csak nekik még nincs hatalmuk per pillanat. Hát akkor mit csinálsz választóként? Én egyébként rohadt ügyös vagyok magyar állampolgárként, akinek négy évente el kell mennie választani, hogy nekem ez a lehetőségem tényleg. Tehát most néztem a Párbeszédnek a kongresszusát, és annyira nem néztem, azért annyira nem szadomazó, de azért bele-bele néztem, meg így a utólagos zöngét itt a dolognak, vagy a hullámait, hogy könyörgöm, miről beszélünk? Hát Párbeszéd, nevet változtatnak, meg majd így indulnak, meg úgy indulnak. Hát azzal szoktunk viccelődni, hogy nincs pártagság, meg kb. Annyi ember van, akit a képernyőn látsz, de nyilván nem, mert valamennyi biztos van. De hát mit csinál a Párbeszéd vidéken?
Hogy a Spirit FM-en is és az ATV-n is látszik, hogy ugye próbálnak olyan műsorvezetőket, meg műsorkészítőket, tartalomkészítőket ugye behozni, akiknek nagy a közösségi médián az elérésük, népszerűek, ismertek valamilyen szempontból, és ugye nem köthetők a kormány oldalhoz. Volt egy ilyen nagyon nagy vita nem olyan régen, a Puzsér meg a Schiffer, nem tudom, azt láttad el, pont a Spirit FM-en volt, azt hiszem a Harcosok Klubja című ilyen Gavra Gábor műsorában, ahol ilyen arról azt mondta a Puzsér, hogy gyakorlatilag a Schiffer azzal, hogy a közszolgálati médiában megy el, azzal ugye validálja, vagy hogy szokták ezt mondani, ezt a közszolgálati médiát, a saját jelenlétével, meg hogy a gondolatait adja ott. És ugye az ATV-vel kapcsolatban is volt ilyen például, hogy ugye nemrég elhunyt Tamás Gáspár Miklós mondta azt, miután a Spirit FM kapta meg a klubrádió frekvenciáját, hogy aki komolyan veszi magát magyar értelmiség, az nem teszi be a lábát az ATV-be. Szóval, hogy szokták ezzel vádolni, hogy ez fajta Fidesz média, ugye ilyen Fidesz light. Viszont azt mindenkitől tudom, hogy senkinek nem szólnak bele, ugye, a szerkesztési, hogy mondjam, elképzéseibe, se abba, hogy mit mond, de azt mondjuk nem lehet tagadni, hogy a Híd gyülekezete, aki a többségi tulajdonosa az ATV-nek, az mondjuk egy Fideszhez közel álló szervezet, mint egyébként az összes egyház Magyarországon szerintem.
Ja. Visszamegyek az elejére, jó a Puzsér Schifferre, mert hogy pont most csináltam Schiffer Andrással interjút is, és erről is beszéltünk, erről a Puzsér Robertes történetről, úgyhogy ez mostani Magyar Hangban fog megjelenni ez a beszélgetés. És ez egy nehéz felvetés egyébként, ez a legitimálod a mit tudom én, kiket, vagy miket, propagandistákat, meg ezt, meg azt, meg azt. Ez így elgondolkodik rajta az ember, de én mondjuk én nem ezen szoktam elgondolkodni, hanem nekem, én tényleg mindenhova elmegyek általában, hogyha elhívnak, oda nem, ahol nekem vannak személyes sérelmeim, mert úgy gondolom, hogy az nem cseszek ki magammal, hogy elmenjek egy beszélgetésre olyan emberekkel, meg ahol évekig előtte rúgdostak, meg mit tudom én, tehát hogy nem. De amúgy meg bárhova. És hogy ebben nem érzem a legitimációt, ugye ez a csatnál is megkapjuk azt, hogyha leülsz vitázni ilyen Jeszenszky Zsolttal, akkor te legitimálod őt, ezért a szakmán belül is van egy ilyen vita, én ezt nem gondolom így. Tehát most vita, ha még ezt is elresztjük, akkor mi marad, basszus, nem? Tehát, hogy akkor mégis hogy fog kinézni az az ország, hogy már csak véletlenül szóba se állunk egymással, az szerintem onnan menthetetlen végképp a történet. Tehát oda azért talán nem kéne eljutni. Aztán, mit is mondtál? Ja, az ATV. Hogy
Jó,
azt nem tudom, hogy én itt...
bocsánat, az nem pontos, hogy a Híd gyülekezet a tulajdonosa, tehát vagy olyan, nem tudom, valami konzorcium, vagy a Híd gyülekezetéhez köthető. Igen.
Én most ezen gondolkodom, hogy írtam-e korábban olyat az ATV-ről, amiben ezt fejtegettem, még az is lehet, hogy igen. Most így nem ugrik be, ha valaki megtalálja, majd úgy is berakja. De hogy közben akkor is azt gondoltam, hogy ilyen egyrészt másrészt, de hát tudom, hogy ezt nem szeretik az emberek, mert oda kell csapni keményen, és minden fekete és fehér, de soha, vagy nagyon ritkán fekete és fehér minden. De akkor is azt gondoltam, hogy de basszus, ha nincs más megjelenési lehetősége az ellenzéki arcoknak, akkor mi a fenét csináljanak? Na most hova menjenek, hol mondják a véleményeket, hol próbáljanak szólni a tömegekhez, és azért az egyenletbe rakjuk be ezt, hogy közben a Fidesznek mekkora nyilvánossága van, mekkora nyilvánosságot vásárolt magának, minimum 50%. Hogy az óriás plakátokat, meg az ilyen olyan kormányzati tájékoztatásnak álcázott szintén propaganda üzeneteket veszik, akkor gyakorlatilag nem is tudom hány, ezt nem lehet százalékosan kifejezni. Tehát a Fidesz folyamatosan és intenzíven tud elérni minden magyar állampolgárt. Ehhez képest meg a ellenzéki pártok képviselői, meg az ellenzéki megmondó emberek, véleményformálók, megmondó ember, az nem olyan jó szó, azok meg tudnak szólalni az ATV-ben rendszeresen. Hát azért ezt nagyon nem érzem egyensúlyi állapotnak, és akkor, hogyha még ezt is eldobná az ember, bármiféle ilyen vélt vagy valós okokra épített, mit tudom, milyen büszkeségből, akkor mi van? Na, akkor tök jó, akkor tudsz szólni a kis buborékodban az emberei, nem tudom, ahány követőd van, vagy ahány embert épp ott elérsz. Szóval, hogy azért ez egy baromi nehéz kérdés, és én ezt szakmailag közelítem, hogy beleszólnak a munkádba, vagy nem. Tehát amíg én azt mondhatok, amit akarok, újságíróként, addig újságíróként nehezen tudom azt mondani, hogy most nekem ezzel problémám van. Abban a pillanatban, hogy azt mondják, hogy figyelj, ezt nem kéne, ezt a témát, meg lehet, akkor ezt hagyjuk már ki, merre ez meg az, és mondjuk nem valami emberi ok van mögötte, ami még mérlegelni is lehet, akkor azt mondom, hogy nem, hát akkor köszönöm, nem. De hát ennek itt az ATV-nél a nyoma sincs. Tehát ugye a Gabra Gábor a szerkesztője, vagy főszerkesztője az ötnek, vele teljesen jól így leülünk, aztán megbeszéljük, hogy milyen téma lenne az. Egy, ugye két kritérium van, legyen fontos, meg legyen érdekes. Ezen kívül valami más. Az, hogy én mit mondok, hogy mondom, hogy vita közben egyébként, amikor valakinek visszakérdezek, vagy valakinek mondok valamit, és ugye azban benne van a saját vélemény, tehát ezek teljesen szabadon mehetnek. És az, vagy régen mindig azt mondtam ilyenkor, hogy tök szívesen megadnám a lehetőséget a kormányzati nyilvánosságban dolgozó kollégáknak, most nincs erre jobb szó, hogy kipróbálják azt, hogy milyen, amikor leülsz, és teljesen szabadon bármiről elmondhatod a véleményedet. De aztán közben rájöttem, hogy de ők ezt így érik meg, amit összehoznak. Mert ugye olyan témák vannak, tehát hogy érted, azért a Hír TV-n egy ilyen beszélgetős, a Lapszárta, vagy a sajtó, vagy mit tudom én, ott mondjuk az lenne a téma, hogy Varga Judit, Völner ügy, akkor azért már egy kicsit akadna a fogaskerék, hogy fú, most akkor mi is az, amit én még itt elmondhatok, vagy mi is az, amit még bevállalhatok, vagy bármilyen olyan uniós pénzekkel kapcsolatos történet, ami ugye a közvéleményt már nem rázza meg, de azért még időnként még talán nem baj, hogyha megemlékezünk egy-egy ilyen korrupciós ügyre, ahogy jönnek mennek a milliárdok, most például az, hogy a kastélyokat ugye megkapják majd valamilyen közfeladatot vállaló figurák, tehát egyébként most lehet-e bárkinek kastély, aki ott van a NER közelében, vagy a NER-ben, mondjuk lesz is, fogad, csinálsz egy civil egyesületet, azt mondod, hogy két hetente ott tartjuk a hagyományőrző megbeszéléseink, ott azt jól van, már is tiéd a kastély, amit az állam újított fel. Na, szóval, hogy ugye nem kerülnek már olyan helyzetbe se, hogy nekik azzal kelljen szembesülni, hogy hűha, most azért lehet, hogy nem teljesen igaz, amit a kormány mond is. Ezzel lehet, hogy gáz van ezzel a történettel, de én ezt nem mondhatom, mert az állásommal játszok. Úgyhogy már igazából ez nem pálya, hogyha én azt mondom, hogy próbálják ki a teljes szabadságot. Mert nekik is megadatik, csak nekik egy irányba.
Igen.
Tehát egy irányba lehet kecskebbat baszúzni.
Hát az alternatív valóságban.
Igen, de egy irányba bármi, minden megengedett, de a másik irányba meg, hogyha talán a kormányzattal kapcsolatos dolgokat kéne, és akkor, amikor ezek a vitákban meg szoktam kérdezni azt, hogy vagy így szóba hozom, hogy figyeljetek, az ezt lássuk be, hogy olyan, hogy tökéletes kormányzás az ugye nincs, tehát mindig azért, még hogyha Orbán Viktor ténykedése közelíti is ugye a tökéletességet, időnként már alulról súrolja, hogy azért csak van olyan, ami nem tetszik, nem? Hogy az ez vagy az, hogy csak ilyenkor az a válasz általában, ha egyáltalán van válasz, hogy tehát a teljes liberális baloldali média ezeket az ügyeket rugdossa, akkor nekem nem feladatom az, hogy beálljak a bal liberális fórumba, és hogy még én is rúgjak egyet a kormányon. Ez egy tök jó önfelmentés, nem? Csak tudod, mi nincs benne.
Hát ez a propagandista dolog.
Nem, az újságírói hivatás az, mint hogyha ebből a egyenletből hiányozna. A mindenkori kormánynak a valamilyen szintű ellenőrzése. Tehát kell rámászni egy kormányzat ízére, egyébként ilyen lehet rámászni, az látunk példát a világ sajtójában. De hogy mindig minden klassz, ami a nemzeti oldalon történik, ellenben mindig minden szar, és csak a fost lehet előásni ezekkel a baloldali liberális gazemberekkel szemben, hát azért az nem egy egészséges újságírói világképlásuk.
Hát meg igazából most már ugye nincs ellenzék, vagy hát igazából semmi értelme őket szapulni, tehát ezt most már átvette a helyét az EU például, vagy az Egyesült Államok, vagy ilyesmi, úgyhogy azokat ki.
Igen, a jámbor. Tehát, hogy olyan szinten nincs el, ugye a Fidesznek az úgy nem megy, hogy mi kormányzunk, és kormányzunk, a nép elégedett, és akkor ez egy ilyen, ez a NER maga is. Megfogjuk egymás kezét, körbe táncoljuk az országot, miközben szivárványos égbolton, kis, ja nem, szivárványos égbolt nincs, az elszóltam magam, miközben a felhőtlen égbolton fantasztikusan süt a nap. Ugye ez lenne a tökéletes kormányzás, de hát a Fidesznek ez nem megy, a Fidesznek mindig harcolnia kell, és teljesen igazad van, olyan szinten nincs ellenség, hogy folyamatosan elő kell szedniük valamilyen kreálmányt, valamilyen képet. Most ez az antifa dolog, ez nagyon jó volt egy darabig, csak az a baj, hogy ez nem hozza lázba a népet.
Nem nagyon, én is azt vettem észre.
De azért az már nagyon erősen el kell képzelni, hogy te bükkábrányba, elnézést továbbra is a bükkábrányáktól, ugye ez nekem a vidéki kis településnek a szinonimája, azért vannak kisebbek, meg vannak úgymond vidékiebbek is. Szóval, hogy amikor a világvége kis szatmári faluban ez az antifa történet, hát na, szóval az úgy döcög. A migránsokkal az a baj, hogy már olyan folyamatosan ugye veszélyesen is jönnek, csak hát ehhez is már így valamennyire hozzászokott a magyar társadalom gazdatestként. És akkor mi van még? Soros, de
Hát most a,
ugye
most a gyermekvédelmi pedofil, most ez lesz az erős, én úgy látom, hogy ezt próbálják most.
Ezek a pedagógusokkal kapcsolatos történetek, ugye ezek kettőt egy csapásra, mert hogy egyrészt lehet a pedagógusokat, akik itt azért próbáltak valamilyen ellenerőt mutatni a NER-rel szemben, másrészt meg igen, hát a pedofil buzizás azért az lássuk be, hogy azzal azért lehet rémizgetni az embereket. Az a gond, hogy ebből megint egy olyan, ugye a Fideszben az az igazán gonosz, hogy az ő történeteikben, mert ezek mindig történetmesélések, és a Fidesznek mindig van valamilyen történet, valamilyen sztoria, hogy az ő történetükben mindig van valamilyen igazságmag,
persze.
Amivel egyébként fontos lenne, meg tök kéne foglalkozni. Hát nyilván az, hogy ha csak egy-egy ilyen eset előfordul oktatási intézményekben, akkor azzal foglalkozni kéne, hogy fordulhatott elő, miért nem derült ki, mit lehet tenni, és többi, és a többi. Kell-e változtatni a rendszeren? Nem kell változtatni, csak egy kicsit módosítani, hogy nem valami nem stimmel, akkor ott valamit főzünk. Tehát, hogy ezekkel foglalkozni kéne. De hát nem így, és ugye mindig ez van, bevándorlással is foglalkozni kell, ez kétségtelen. Tehát, hogy én most jártam nemrég egy pár napot Szicíliában, láttam azt, hogy milyen az, amikor nem igazán tudják kezelni azt, hogy a tengeren tömegével érkeznek olyan emberek, akiknek fogalmuk nincs, hogy gyakorlatilag, hogy hol vannak. Tehát, hogy tényleg. Hogy ezzel is foglalkozni kéne. Tehát csak mindig minden egyes ellenségképpen ott van valamilyen reális igazság magocska, csak aztán ugye ők nem azt csinálják, hogy akkor most ez egy olyan fontos téma, amivel itt össznépileg meg kéne beszélnünk, és kellene kezdeni valamit, hanem így előrángatják, és akkor puf. Na hát most ugye a pedofil buzi tanárok. Most lássuk be, hogy ez azért Magyarországon, még ha van is, akkor se a legfontosabb probléma, de ha előfordult ilyen eset, akkor meg foglalkozni kéne vele, de nyilván nem lehet foglalkozni, és nem tudsz hozzászólni a témához, mert itt is fekete-fehér. Tehát most te vagy véded a magyar gyerekeket, vagy a pedofil buzik tanárok pártjára állt. Tehát köszönöm szépen, ez milyen történet ebbe, te hova tudod rakni magad, sehova.
De igazából ez pont nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, mert ugye te tanítasz újságíróiskolában is, és neked ugye ez a szakmád, ehhez értesz, biztos figyeled, ahogy ez változik. Nagyon szeretem például a kormányinfót nézni, pontosan emiatt az újságíró kérdések miatt, mert a kormány oldali újságírói kérdésekből lehet látni, hogy mi éppen az aktuális agenda, vagy mi felé halad, merre kommunikál a kormány, és azt lehet ugye látni még emellett, hogy ugye nagyon erős a közösségi média, most már gyakorlatilag egyre kevesebb újságírójuk van, hanem egy ilyen troll hadsereg van, ami nyomja a kommunikát, így, ami ezeket a hívószavakat, ami a csövön kifér, de most már tényleg ilyen két-három mondatos, vagy ilyen jelszavak mennek, hogy no war, no gender, no migration. Akkor Ilyen nagyon leegyszerűsített dolog. Hogy ez a jövő? Ebbe az irányba megyünk?
Az a baj, hogy egyébként a világ is valahol, mint hogy a világnak a nyilvánossága, a politikája és a politikai kommunikáció is ebbe az irányba megy. Hát a klasszikus újságírásnak ilyen szempontból nincs könnyű helyzete, de azért nem kell feladni nyilván a hivatást. Hát azt már nem nagyon várhatunk ilyen régi vágású, mély elemző vitákat, főleg politikusoktól, nem. Hanem ez van, hát amit látsz meg, amit mondtál is, hogy Brüsszel a magyar gyerekeket támadja, nem hagyjuk. Na, szevasz. Az egy olyan állítás, amivel azért itt egy-két órát el lehetne bíbelődni, amit minden szálát kibontanánk, hogy megy egy része. De hát erre már nem, nincs idő. És most ebben az ügyben a választópolgárokat kárhoztatni, miközben én azért azt gondolom, hogy a Fidesz kétharmadokban benne van a magyar társadalomnak az a felelőssége, hogy a magyar társadalom az nem nagyon szeret szembenézni a saját hiányosságaival és elkezdeni dolgozni rajta. Tehát, hogy még ugye a magyar társadalom még nem tartott, hogy egyáltalán legyen betegség tudata, miközben azért társadalomként elég csúnya dolgokat produkál, vannak azért nem túl szép szimptomái. De hát tehát azokat az embereket, akik beleesnek a propaganda csapdájába, és most nem úgy értem, hogy megeszik az üzeneteket, hanem hogy nem találkoznak szinte mással. Ezt nem lehet őket azért kárhoztatni, hogy ebbe a csapdába vannak. Szerintem egyébként rengeteg magyar választópolgárnak fogalma nincs róla, hogy a TV2-nek milyen a tulajdonosi szerkezete, vagy hogy mit művel a TV2. Egyszerűen 1000 éve azt nézi, ami után indult a TV2, vagy ott van a kedvenc sorozatai, a kedvenc szórakoztató műsorai, és ezt nézés közül ugye megkapja a maga kis propaganda adagját. Mint ahogy az M1-et is nagyon sokan még úgy nézik, hogy hát nem ez hülyeségben nagyon sokan nem nézik, de azért még azért nézik. Szóval, hogy az a 80-100 ezer ember, aki megnézi az M1-nek a híradóját, ő nem azért ül le az M1 elé, vagy legalábbis a legnagyobb többségük, mert mindenáron kormányzati, vagy tiszta kormányzati propagandát akar látni, hallani, hanem azért, mert ahhoz van hozzászokva, hogy 7:30-kor a közmédiában híradó van. Tehát, hogy itt, és aztán a megyei lapok szerinted, hogyha azok az olvasók, akik megveszik, hogy még mindig járatják a megyei lapokat, mindegyik pontosan tudja, hogy most már ez egy központilag irányított politikai termék? Nem. Nem, mert ő 1000 éve ugyancsak előfizetője. Ez a családi hagyomány, hogy hétvégén átnézzük a magazin mellékletet. Meg, hát szóval, hogy szerintem az a egyik fő probléma, és ez az ereje a propagandának, az egyik nagy ereje, hogy maga az a társadalom rész, aki a propaganda hálójába került, nem is tud róla, hogy benne van. És ezt hogy lehet kiegyensúlyozni sehogy? Most nem, azt nem várhatod el az senkitől, hogy láttam egy ilyen pedagógusos hírt a Hír TV-n. Annyira megdöbbentett, hogy gyorsan meg is néztem, mit ír róla a Telex. Nem? Tehát nem lehet elvárni, hogy az emberek ilyen órákat keringjenek a világhálón, csak azért, hogy valamiféle képet összerakjanak. Ráadásul olyan szinten ment el egymástól a újságírás, hogy mit és hogy. Nem is azt, hogy gondolunk a világra, mert nem kell egyformát gondolni, hanem ezt hogy jelenítjük meg, hogy ha netán valaki elkezdeni ezeket a információ beszerző köröket befutni, akkor azzal szembesülne, hogy az egyik azt mondja, hogy egy, a másik meg azt, hogy -1. És akkor ebből te hogy milyen képlet raksz össze? Hát nullát, matematikailag ugye, de gyakorlatilag is az fog kijönni. Ja, megoldás nincs természetesen. Minden rossz, világ vége.
Ez az, hogy nagyon ijesztő ez, mert még a Hír TV vagy a TV2 még egy szofisztikált hírforrás ahhoz képest, mint amiket mondjuk ezek a fake news oldalak csinálnak, ugyanígy Magyarországon is nagyon sok, amiket vagy a kormány, vagy az orosz propaganda, nem tudom, sok van. És most láttam például, körbe ment egy olyan fotó, amin Vladimir Putyin kezet csókol Xi Jinpingnek, térdelve, nem tudom, láttad ezt, majd átküldöm esetleg, ha nem. Amit
AI... Ebben sikerült nem belefutni, tehát végre volt egy olyan pillanat, amikor nem találkoztam, ami hülyeséggel, de nyílt, de küld át, hogy meg legyen ez.
Ezt a fotót, ezt a mesterséges intelligencia készítette, ugye? És teljesen élethű, teljesen valósághű. És szóval nekem az attól tartok, hogy ez egyre inkább, na, alig lehet ellenőrizni ezt. Gyakorlatilag, ha hírt fogyasztasz, egy lassan oda jutunk, hogy mindent utána kell menni saját magadnak folyamatosan, mert már ugye nem a forrásokat, ha nem ismered, akkor nem tudod eldönteni, hogy milyen, hogy ez egy hülyeség, vagy ez pedig ez valóban megtörtént. Hogy egy ilyen nagy, kaotikus, nem tudom, zaj felé közelítünk, úgy érzem, hogy nem tudod már, hogy mi a valóság, mi a hazugság.
Hát, igen. Mondjuk ez most már így volt egy ideje, de valóban ezek a vizuális pluszok, hát ezek még inkább bekavarnak, és amikor arra van valóban már mindenki trenírozva, hogy ezek a ilyen-olyan gyors internetes felületeken, ugye, mert mit csinálsz? Megnézed tovább, nem? Szinte már a címet, meg a leadet se olvasod el egy-egy anyag, mert csak a kép, hogy ott azért ennek valóban még lehet pusztító. Erre, de az optimisták azt mondják, hogy az emberiség most találkozik ezzel, és majd szép lassan megtanulja. Amíg fogalmam nincs, nem tudom, hogy megtanulja. Azért, ahogy a Fidesz propaganda hat az emberekre, nem úgy tűnik, mintha itt az elmúlt évtizedekben van jelentős fejlődés állt volna be a propagandával védekezés erejébe.
Nem, egyre mélyebben zuhanunk inkább ebben a szakadékban.
Hát, igen, jó. Most, hogy ez még ront-e majd a helyzetet, hát biztos, de azért már sokat, vagy mindig lehet sokat rontani, de hát ha belegondolsz abba, hogy még ennél igazából a fekete öves propaganda média rész azért az ezt csinálta már eddig is, csak mondjuk nem egy-egy képpel.
Nem
hát, amit a Vona Gáborról összehoztak a választási kampányban, ezt gondoljunk bele, hogy ő már aztán minden volt, nem? Tehát ő a muszlim, buzi, terrorista, vett minden, nem
igen,
tudom, minden.
Igen.
Közben sorosista is egyébként, mert tehát ezek ugye nem okoznak problémát, az ilyen összekötések, vagy amit Hadházi Ákos sem műveltek, aki a szomszédgyilkostól kezdve már tényleg ő is minden volt. Most ilyen ebben a szisztémában az, hogy mi megjelenek majd ilyen fotók, hát, meg a, és de itt megint csak azt tudom mondani, hogy miközben azért én tudok haragudni a társadalomra mindenféle okok miatt, de ebben meg pont annyira nem, mert annak idején még a Heti Válasz szerkesztőségében, amikor így dolgoztunk, és akkor már nyomták nagyon ezt a migráns sztorit, hogy tudod, akkor volt az a hangulat, hogy Magyarországon megállítottuk a migrációt, de ezzel Nyugat-Európában kvázi polgárháború zajlik minden egyes jelentős városban. És a Párizs volt az egyik, ahol
igen,
ott aztán...
Igen.
Az egész Párizs, az lángol. Hát lángol, de mondjuk azért, mert a szakszervezetek tüntetéseket hívnak össze, de minden magyar választópolgár ezt nem így tudja. És akkor folyamatosan nyomták, aztán most az utóbbi időben kicsit lejöttek erről a szerről, folyamatosan nyomták tényleg ezt a Nyugat-Európa lángokban áll, Magyarország a béke szigete, feelingbe illeszkedő hülyeségeket. És jött egy fotó, nem tudom, azt hiszem a Hír TV, vagy Magyar Nemzet is, teljesen mindegy, hogy már megint milyen a migránsok csaptak össze a illegális migránsokkal valahol Párizs, mit tudom itt meg ott, és akkor volt egy ilyen leírás hozzá, és valamiért én itt gyanút fogtam így szerkesztőként, hogy online szerkesztőként, hogy nem tudom, itt valami nem stimmel ebbe a történetbe, és akkor a Ablonci Bálinttal nekiültünk kielemezni a fotót. Ugye ő Franciaországban nőtt föl, úgyhogy meg azóta is foglalkozik a térséggel, úgyhogy hogy azért úgy Kenny vágja ezt a dolgot, olyan nyelvi szinten beszél franciául, és így elkezdtünk így ránagyítgatni részletekre, meg hogy mi tükröződik vissza, milyen rendszáma van az autónak, amit épp ugye ezek a migránsok szétvernek, és az derült ki, ez egy ilyen két órás izé volt, cseszkelődés volt, két óra után az derült ki, hogy a nem is párizsi, valamelyik francia nagyvárosnak a közterület tisztaságért felelős cége, tehát a kukások demonstráltak, és ott volt egy ilyen balhé. Úgyhogy a kukások között jelentős számban voltak színes bőrűek, Mert ugye minden kisfiúnak az az álma, az egyik szakmai álma, hogy egy kukásautó hátulján állva ott városnézésileg, de azért aztán egy idő után mindenki rájön, hogy lehet, hogy van ennél jobb karrier útvonal is. Szóval, hogy és akkor így összeraktuk, hogy fogtak egy ilyen szakszervezeti demonstrációs fotót, és beraktak, azt alányomták azt, ami kellett az üzenethez. De most érted, tehát nem mindenkinél van a Spice-ban egy Franciaország szakértő, vagy adott tök mindegy, akit így elő lehet rángatni, és nem mindenkinek van 2 órája arra, hogy folyamatosan azt nézze, hogy ez az épület, ez nekem ismerős is a Google-ba, hogyha rákeresek, akkor ez nem is ott van meg, és a többi, és a többi. Úgyhogy hogy itt a médiának van valami nagy felelőssége, csak hát a média az egyrészt vagyunk mi, ugye minket szoktak független objektívnak csúfolni, na most az a helyzet, hogy a Magyar Hang az pedig független, és próbál azért objektív lenni, az egy dolog, hogy a véleményünk az határozott valamiben, de azok a vélemény oldalon jelennek meg is, nem a ilyen-olyan-olyan cikkekben, meg üzenetekben elrejtve. És a másik oldalon meg egy ilyen harci, bármikor hadrafogható média konglomerátumot találunk, aminek két ereje van. Az egyik az, amikor egyszer előnek valamire vagy valakire. Azért azt lássuk be, hogy amikor a magyar média 50%-a, a magyar nyilvánosság 50%-a egyszerre kezd ütni valakit vagy valamit, azért az nem gyenge teljesítmény. A másik meg az elhallgatás, az meg ugyanilyen erejű. Hogy amiről az 50% nem számolt be, az ugye annak az 50%-nak, amit az ő olvasó, néző, hallgató táborák, az nem létezik az.
Igen.
És az a kettő valami erős együtt.
Van még időd egy rövid kérdésre?
Hát nosza.
Na, akkor válasszál zenei tanács, vagy csodálatos fogyás?
Csodálatos fogyással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem vagyok beteg, bár nagyon kedves hozzászólóktól már olvastam, hogy mocskos áruló dévényi legalább rákos, de nem.
Na, én reméltem nem, hanem reméltem, hogy elárulod, hogy milyen mi. Mert azért rövid idő alatt elég sokat fogytál.
Nem volt azért ez rövid idő, nem. Csak voltak fokozatai. Hát én voltam 105 vagy 106 kiló voltam azt hiszem a csúcson. És akkor belépő szint az volt, hogy elmentem az MT-be dolgozni, és mindjárt. Ugye, először a gerincem fogyott el, majd a zsírpárnák. Szóval, hogy ez egy fokozat volt. Szerettem volna, nem éreztem jól magam a bőrömben, mert mindenféle kínom volt, mert ezzel testileg, lelkileg is kevesebb, kevesebb, kevesebb. Most így lett egy ilyen, még egy ilyen utolsó fokozat, ami lehet, egy kicsit túlszaladt, és, de hogy nem éhezek, nem semmi, élek boldogan. Mi lett volna a zenei?
Hát ezt tudod, ez a Petőfi zenei tanács, mert ugye szoktunk mi zenéről néha így beszélgetni, ezt a hallgatók nem vagy lehet, hogy tudják, mert ugye Depeche Mode például most hozott ki egy új albumot, azt meg belehallgattál, vagy még nem?
Én már egyszer végighallgattam most, mert mindig úgy vagyok fel, hogy elsőre úgyse fog tetszeni, tehát azért így, de meg kell történnie így az udvarlásnak, hogy akkor majd lesz-e belőlünk pár ezzel a új lemezzel. Hát szerintem nem, de viszont ez nekem nagyon érdekes, és lehet, hogy én hallottam félre elsőre, de én több dalban is nagyon-nagyon erős kraftverkes, és ilyen régi 80-as, 70-es évek végig, 80-as évig közepi kraftverkes vonulatot vélek felfedezni.
Lehet, igen.
Hogy ez így visszajön. Majd még egyszer-kétszer meg kéne hallgatni a lemezt, csak elsőre annyira nem lettünk cimborák, hogy erre még rá kell venni magamat, de hát a régi nagy szerelemnek adni kell nyilván egy esélyt.
Persze, ez úgy szokatlan.
Petőfi zenei tanács, meg hát az valami szimbolikus társulatnak tűnik, vagy társaságnak tűnik, fogalmam nincs, hogy mivel foglak foglalkozni, szerintem nekik se. Ez olyan a kalapba a bokréta, nem? Tehát, hogy valamiért ez úgy gondolták, hogy ez egy ilyen, hogy ez így kell, hogy ilyen nagynevű, de már egy kicsit a jelen fősodratból kiöregedett arcokat tesznek oda. Hát szerintem várjuk meg, hogy mi lesz az ő dolguk, meg azt akkor majd lehet róla véleményt mondani, hát most egyelőre feleslegesnek tűnik a dolog, aztán hát ha.
Azt láttam, hogy igazából senkit már ezt nem érdekelt volna, hogyha nincs benne Szijjártó Müller Péter, mert az sok emberre kivágta a biztosítékot. Elnézést, kivágta a biztosítékot. Lehet.
Igen.
Mindegy.
Igen.
Jól
De még
van.
most őt is hiszi, mert most mivel lehet károsztatni, azzal lehet károsztatni, hogy legitimizálja, vagy legitimálja mit tudom, az Ákost, mert az
Igen,
Ákosnak
igen.
az nyilvánvaló és határozott ugye, a politikai állásfoglalása, nem is szokta ezt küszöb alá rejteni, vagy a nagyferúnak aztán pláne,
Igen.
de azért még egy-két figura, de közben meg ott van a Bot Miklós, azért aki megcsinálta a naprát is, hogyha valaki például igazán korszerű és nagyon-nagyon izgalmas világzenét akar hallgatni, akkor az hallgasson bele a naprának a dolgaiban, én imádom. Szóval, hogy azért vannak ilyen figurák is, ott van Müller Péter Szijjámi, de szerintem még ő se tudja, hogy mi lesz a dolga, mert senki se tudja, hát mondom, várjuk meg, hogy mivel fognak foglalkozni, valószínűleg semmivel.
Valószínűleg. Jól van. A műsor végére mondjuk nem kértem külön, de hogyha valami esetleg eszedbe jut, ajánlanál szívesen valami könyvet, vagy új filmet, vagy ilyesmit a nézőknek, hallgatóknak? Vagy most nagyon el vagy foglalva mással?
Nem. Az a baj, hogy egyébként ez pont most ezen beszélgettünk a párommal, hogy annyira nincs már ideje az embernek olvasni, de azért, mert egy csomót olvasol, csak hülyeségeket olvasol, meg online olvasod.
Igen.
Hogy az az időszak, amikor meg ugye őt is nagyon érdekli a közélet, engem annyira nem érdekel a közélet, de kénytelen vagyok vele foglalkozni, hogy amikor egész nap híreket olvasol, meg ilyen-olyan műsorokat nézel, akkor már, de inkább a híreknek az olvasása után már nem esik olyan jól olvasni, mint régen, amikor egy kikapcsolódás volt meg valami, de vissza kell hozni, mert tényleg ez szomorú. Viszont láttam most egy érdekes filmet, azt tudom ajánlani mindenkinek, azt hiszem az HBO ment, vagy megy, a streaming szolgáltatáson, Hűha cím, a szomorúság háromszöge, azt hiszem az a címe, de a szomorúság benne van, még talán a háromszög is talán ez a címe. Hát ez egy nagyon izgalmas társadalom paródia, úgyhogy én végig jól szórakoztam, meg végig egy kicsit ellaposodott, az első egy óra az tényleg zseniális, úgyhogy ezt mindenkinek jó szívvel ajánlom.
Oké, azt megkeressük majd, és berakjuk a posztert, vagy a, nem tudom, a oldalát. Jól van, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Iratkozzatok fel, a magyar hangon a fizessetek elő, vagy vegyétek meg, olvassátok, járassátok. Én előfizettem a szüleimnek például, és nagyon szeretik vidéken, úgyhogy ez mindenkinek
hát, jó hallani, és mondom, csak ismétlem, hogy a Schiffer Andrásról beszélgettünk mindenféléről, pedig úgy indultunk neki, hogy például pont Puzsér Robertról nem annyira szeretne, de aztán is sokat beszélgettünk arról is, és ez a mostani magyar hangban lesz.
Na, azt én is megnézem akkor, mert azért egyébként az a vita, azt szerintem nagyon érdekes volt, és egy ilyen fontos dolog is, ami szerintem most így fontos, ez egy érdekes kérdés.
Abszolút, és hát arról is szól az interjúnak egy része, hogy most akkor ki a szekértoló, mi számít szekértolásnak, és ki mondhatja azt, hogy te szekértoló vagy ki nem. Tehát, hogy így belementünk ebbe így eléggé, miközben, na mindegy, nem árulok el többet, hanem hogy egy elég, hogy is mondjam, heves vita talán még, ami átjön így nyomtatásban is
Aha.
ezzel kapcsolatban.